Úr Jézus Krisztus, itt állunk előtted, mint Sarokkő gyülekezet, és itt állunk előtted, mint azok az emberek, akik együtt vagyunk ma a Sarokkő gyülekezetben. Eléd hozzuk az összes bűnünket. Van, amit tudnak rólunk mások, és van, amit nem tud senki más, csak te. És köszönjük neked, hogy ezt megtehetjük. Köszönjük neked, hogy ezt azért tehetjük meg, mert magadra vetted az összes bűnünket. A kereszten, amikor meghaltál, az összes bűnünket odarakhatjuk annak a lábához. És emiatt hangos szívvel énekelhettük azt, hogy nem süllyedünk, mint a homok, hanem állhatunk rajtad, mint egy kősziklán. Állhatunk rajtad, mert te megtartasz bennünket. Köszönjük neked, hogy te kegyelmes vagy hozzánk. Köszönjük neked azt, hogy a kegyelmedből állhatunk itt, és nem azért, mert mi valamit megtettünk, mi valamit elértünk, és valamit kiérdemeltünk. Köszönjük neked, hogy nem az érdemeinket nézzük, mert ha azt néznéd, akkor tényleg elsüllyednénk, besüllyednénk az iszabba, besüllyednénk a homokba. Kérünk téged, hogy emelj fel bennünket, bátoríts bennünket, amikor nem akarjuk elhinni, hogy a bűneinket letehetjük eléd, és te megbocsátod azokat, akkor buzdíts bennünket, hogy igenis te várod a mi bűneinket. Vársz bennünket, mindannyiunkat, akik most itt vagyunk közösségben. Kérünk téged, hogy hadd érezzük meg egymásnak a szeretetét, hadd érezzük meg a te bátorításodat, és hadd merítsünk erőt abból, hogy egy gyülekezetben, egy közösségben vagyunk most itt együtt. Ámen.
Köszönjük, zenészek! Nagyon jó volt egy régi éneket énekelni. Gyerekeket most fogunk elengedni gyerekórára. Sziasztok, gyerekek! Nagyon jó látni, hogy tele van a kávézó Isten népével. Annyira jó, hogy vasárnap van, nem? Tudtunk felkelni, tudván, hogy együtt leszünk kávézóban, az Isten házában, piknik vár ránk. Milyen jó dolgunk van együtt lenni. Nagyon jó. Nagyon örülök a mai napnak. Nagyon. Hú, rengeteg gyerek van. Mint egy vonat. Isten hozom mindenkit a Sarokkő gyülekezetben. Ha először vagy itt, akkor hagyd mondjam, hogy egy sorozatban vagyunk, és az a sorozatnak a címe, hogy miről szól a Biblia. Meg akarjunk érteni egy nagy történetet, és amikor befejeztük az Ószövetséget, azt láttuk, hogy Isten 10 ígéretet tett az ő népének. Befejeződött az Ószövetség, és ezek az ígéretek beteljesedtek az Úr Jézus Krisztusban. És ezek az ígéreteket, ez a 10 ígéret akarunk feldolgozni és megérteni, mert ezek lettek az alap az új szövetségnek. Ez az alap az új szövetségnek. És most ez a 6. ígéretet fogunk feldolgozni a mai napon. Azt az ígéretet szeretnénk feldolgozni, amikor Isten megígérte az ő népének, amikor még fogságban voltak, ugye Babilon fogságban voltak, és miután az ellenség lerombolta a jeruzsálemi templomot, Isten megígérte az ő népének akkor, hogy fel fog épülni a templom újra. És ez az új templom, ez pompásabb lesz, mint Salomonnak a régi temploma. Nézzük ezt meg, Haggéi 2:9. Azt mondja Isten, nagyobb lesz ennek a későbbi templomnak a dicsősége, mint amilyen a korábbié volt. Ez az, amit Isten megígért az ő népének. Pompásabb, dicsőségesebb lesz, mint Salomonnak a templom, ami nagyon pompás, nagyon dicsőséges volt. És azt is tudjuk, a Zakiás 6-ból Isten azt is megígérte, hogy ki fogja felépíteni? A messiás, az eljövendő messiás, ő fogja felépíteni ezt a templomot. És mi történt? Mi történt? Hát visszajöttek fogságból 70 év után, és letettek az alapokat, az alapkő az új templomnak. És oda összegyűlt az összes zsidók Jeruzsálemben, és mi történt? A fiatalok kezdtek rajongani, hangosan kiáltani, végre saját templomunk! Hangosan kiáltottak, és az idősebbek, ők kezdtek sírni. hangosan. Milyen szkizofrénia volt az egész társaság. Az idősebbik sírtak. Ez borzasztó. Ez az alap. Ez pici. Ez semmi. Ez nem olyan, mint a Salomé. Sírtak. Rajongtak, örültek, és a másik csoport sírt. Mi van itt? Mi van itt? Mert tudták, hogy ez egy ilyen félig beteljesedés annak az ígéretnek. Tudták, hogy amit Isten ígért nekik, sokkal, de sokkal pompásabb lesz, és a Messiás fogja ezt felépíteni. Amikor Jézus Krisztus megjelent, akkor azt mondta, hogy én majd felépítem az én egyházamat. És az én egyházam diadalmaskodni fog a pokol kapui fölött. Ez lesz az én egyházom. Kérdés az, hogy Jézus egyháza az ugyanaz, mint Isten temploma? Nagyon nehéz kérdés, ugye Máté? Teológia, hol tesszük ezt a kérdést? Egyház, templom ugyanaz? Hát igen és nem. Az a válasz, nézzük ezt meg, hogy lehet ezt érteni. 2 hét ezelőtt megnéztük Jézus metaforát, hogy ő a jó pásztor, aki összegyűjti az Isten népét. Ugye 2 hét ezelőtt feldolgoztuk. Végülis az Isten népe, mit nyáj, úgy is lehetne hívni őket, hogy ez egyház. Az egyház Isten népe. És az egyház szó arról szoktak használni, amikor beszélnek az összes hívőkről, aki valahol éltek, és most is élnek valahol a világon. Ez az egyház. És Jézus Krisztus a jó pásztor, aki az életét adta az ő népét, az ő nyájért. És utána ő feltámadt a halálból, és most Jézus vezeti a nyájat. Vezeti őket, szól hozzájuk. Ők hallják az ő hangját. Erről volt szó 2 hét ezelőtt. És Jézus egy másik képet is használt, hogy megértsük ezt a személyes kapcsolat, ami az egyéni juhok, bárányok vannak Jézus Krisztussal. Használt azt a képet, és azt mondta, hogy én vagyok a szőlőtő, és ti vagytok a szőlőveszők. Megint egy zseniális kép, hogy megértjük, milyen személyes kapcsolatban vagyunk Jézus Krisztussal. De mi az, amit még tanulunk ezek a metaforákból, vagy képekből, ami még hiányzik, még amiről még nem beszéltem? Egy bárány csak akkor van egyedül, ha eltéved. Ugye csak akkor van egyedül egy bárány, ha eltéved. Egy bárány nem csak kapcsolatban van Jézussal, hanem ez a bárány bekerült az Isten nyájában, és kapcsolatban van a többi juhokkal, ugye? Ez egyértelmű. És egy szőlő hasonlóképpen sosincs egyedül. Soha nem csak szeded le egy szőlőt, ugye? Ha jól tudom, egy szőlő mindig egy fürtben van. Jó szó ez? Meg kellett kérdezni magam, hogy ez nem csak egy csomó, ez egy fürt. A szőlő mindig együtt vannak, lógnak egy szőlőveszőn, ami be van kapcsolva a szőlőtőbe. Mindig együtt vannak. Közel vannak egymáshoz. Teológiailag úgy mondjuk, amikor valaki hisz Jézus Krisztusban, akkor szövetség kapcsolatba került Istennel, és ugyanakkor szövetségbe került az Isten népével. Ugyanabban a szövetségben vannak. Tehát kapcsolatba kerültünk Istennel vertikálisan, és a szövetséghez tartozunk, és kapcsolatba kerültünk egymással horizontálisan, ugye? És ezt a két dolog nem lehet szétválasztani. Szétválaszthatatlan a két dolog. A szövetség mondata, ami nagyon sokszor szerepel a Bibliában, az, hogy Isten azt mondja, hogy én vagyok az Istenetek, és ti vagytok az én népem. Isten személyes kapcsolatban van velünk, és mi kapcsolatban vagyunk egymással. És emiatt a Biblia úgy beszél rólunk, aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, hogy mi már bekerültünk Isten egyházában. Mi már tagok vagyunk az egyháznak. És már tartozunk egy gyülekezethez egyszerre. Ez a dolog szétválaszthatatlan. Gyülekezet és egyház. Tehát nekünk egy kettős identitásunk van. Egyénileg és egy közösségi identitásunk van. És ez már igaz minden hívőre. Mi már tagok vagyunk az Isten népének. És pontosan emiatt sehol nem olvasok az Új Szövetségben. Egy író se biztat vagy szólít fel minket, hogy hozzunk egy döntést, és taggá váljunk egy gyülekezet. Ilyen vers nincs az Új Szövetségben. Sehol nem fogsz olvasni erről. Miért? Azért, mert az új szövetségi írók, ők már ezt feltételezi, hogy amikor valaki keresztény válik, mivel ő már tartozik az Isten egyházhoz, ő fog bekapcsolódni egy gyülekezethez. Ő fog döntést hozni, hogy taggá váljon egy gyülekezetnek. A Biblia ezt feltételezi rólunk, azért nem parancsolja. Tehát úgy, ahogy igent mondtuk Jézusnak, és bekerültük az egyháznak, mondtuk igen az egyháznak, így bekerülünk egy gyülekezetben is. Tehát ez, amit pont láttunk a múlt héten, amikor mi feldolgoztunk a pünkösdi történetet. Ugye múlt héten beszéltünk a pünköstről, a Szentlélek eljött, rengetegen megtért, a Szentlélek betöltött őket, rengeteg új keresztény volt, és ők bekapcsoltak a jeruzsálemi gyülekezetben, és először láthatóvá vált az Isten népe. Először láttunk a jeruzsálemi gyülekezetet, ahogy az emberek elkötelezték magukat, és a múlt héten láttuk, hogy mennyire gyönyörűséges volt, mennyire lenyűgöző, szép volt az első gyülekezet, ahogyan szerették egymást. És az első jeruzsálemi gyülekezet, úgy lehetne mondani, hogy ez volt a prototípus. Ez volt a minta. Ez volt Jézusnak az elvárása az ő népének, hogy wow, és világ csodál, nézd, láss, hogyan szeretik egymás. Jézus ilyennek képzelte az ő mennyasszonya. Pompásabb, mint Salomonnak a temploma. És Krisztus a gyülekezete fellépett a világi színpadra. Először a történelemben. És az egész világ sehol nem látott valamit ennyire szép, ahogy az emberek szerették egymást. Látták végre, ez először egy gyülekezet, ahogyan szerették egymást. Erről beszéltünk múlt héten is. És úgy örülök neki, hogy kétszer tudok beszélni a gyülekezetről, mert nagyon fontos ez a téma. Tehát ma is szeretnék beszélni Jézus Krisztusnak egy gyönyörű, szép mennyasszonyról, a gyülekezetről. Menjünk az Úr elé, nem felejtettem el imádkozni. Erről van szó, menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Jézus Krisztus, köszönjük, hogy itt vagy velünk, és köszönjük, hogy van még egy lehetőségünk beszélni, de mennyasszonyunkról, hogy mennyire gyönyörködsz bennünk, mennyire szeretsz minket, ahogyan te látsz minket. És nagyon-nagyon kérlek, légy szíves, könyörülj rajtunk a te szent lelkeddel, add nekünk szemet, hogy lássunk, hogy te hogy látsz minket, de mit gondolsz rólunk. Engedj, hogy megértsük ezt. Engedj, hogy tudjunk gyönyörködni abban, hogy mi része lehetünk ennek az egésznek. Milyen nagy kiváltság, milyen nagy kincs ez az egész. Taníts minket a de gyülekezetedről, de mennyasszonyról. Kérünk, hogy tölts be minket a de szent lelked, de engedj, hogy átéljünk egy pünkösdi ébredés, ahol a mi szívünk tele van a de szeretettel, a de evangéliumoddal, és a szeretet egymás felé. Kérünk, hogy így szólj hozzánk. Látod, hogy mennyire szükségem van rád. Kérlek, hogy könyörülj rajtam, segíts nekem, hogy el tudjam mondani mindazt, ami rám bíztál, hogy értető legyen mindenki számára. Kérünk, hogy így légy velünk. Áld meg a mi közösségünket. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Ma reggel három új szövetségi képet fogunk megnézni. Három új szövetségi képet, hogy mit tanít nekünk a gyülekezetről az új szövetség. Tehát mi volt Jézus Krisztus elképzelése, amikor ő imádkozott értünk János 17-ben, hogy mi egységben legyünk egymással, amikor olyan csodálatosan imádkozott értünk, hogy mi szeressünk egymást. Mi volt az ő elképzelése? Mire gondolt Jézus, amikor az ő mennyasszonyról gondolkozott? Vagyis Jézus milyennek képzelte az ő új látható népe, ugye? Amely helyettesíti az Izraelt most. Most mi, mint gyülekezet vagyunk a világi színpadon. Az Ószövetségben Izrael volt a színpadon. És a múlt héten beszéltünk erről, hogy a gyülekezet most helyettesíti Izraelt, mint a látható népe. Mert az első kép, vagyis metafor, mi vagyunk Jézus teste a földön, és ő a mi fejünk. Ő a mi fejünk. Jézus a következő képen beszélt Isten templomról, és János így magyarázta nekünk. Nézzük meg János 2. Jézus így felelt nekik: romboljátok le ezt a templomot, és 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók: 46 esztendéig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted? És János most így értelmezi, ő azonban testének templomáról beszélt. Tehát János tudta, hogy a Krisztus teste egy metafor az ő egyháznak. Pál is sokat használta ezt a képet, hogy Krisztus teste vagyok, amikor írt levelet gyülekezeteknek. Első Korintusban például. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Már pedig Isten rendezte el a tagokat a testben egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak a tagja. Tehát mi tagja vagyunk a Krisztus testének már. Tehát a metafor szerint már szoros kapcsolatban vagyunk egymással, és mi együtt lélegzünk, együtt mozgunk, mint egy test. Olyanok egyénileg vagyunk, mint egy test része, és mi együtt alkotunk Jézus teste. Ő a feje, ő vezet minket, ő az, aki mondja, erre kell menni, arra kell menni, irányít minket. De ez a metafor mit jelent? Arra van itt szó, hogy mindenki egyenként kapott talentumot, vagy tehetséget az Úrtól. És amikor mindenki azzá válik, ahogy ez is megtervezte, használja azt a talentumot, akkor a Jézus Krisztus teste felnövekszik, megerősödik, és éretté válik. És Pál erről sokat beszélt az ő levelekben. Ugyanezt mondja Róma 12-ben, Efézus 4, 1. Korintus 12, beszél erről, hogy olyanok vagyunk, mint egy test. És ha így növekedünk fel Jézus Krisztusban. Ezt a fajta együttműködés, ahol mindenki használja az ő talentumát, én ezt átéltem a múlt héten, amikor a kőművesek jöttek hozzánk. Valami zseniális dolog volt látni. Csak 4 voltak. De ez a 4 ember pikpak megcsinálták a még kocsi beálló. Hihetetlen volt látni. Az egyik ember nyomta a sódert, és a víz, és a cement, és csinálta a beton belőle, a másik 2 vitték, és oda vitték a negyedikhez, aki kiegyenlítette a betont, és pikpak meg volt a kocsi beálló. Csak csodálkoztam. Annyira jó volt látni, ahogyan csinálták. Zseniális volt. Az egyik nagyon erős, a másik nagyon tehetséges volt. De utána ugye kellett csinálni a kocsibeálló térkőből. És ezek a térkövek, ami hátsó teraszból hoztok, és még rengeteget kellett venni. Több mint 4000 térkő volt. Mozdítani. Tudjátok, hogy az milyen nagy munka? És éppen a pakisztaniak jöttek hozzánk. Nem tudom, hogy a pakisztaniak itt vannak, ott szoktok nézni, integeteknek, ha ott vagytok. A lényeg az, hogy csengés bekapcsolod, és csináltok egy láncot, és dobáltok ezek a kövek egymásnak. És jó messziről tudtuk vinni ezek a köveket, és egy pikpak, semmi idő alatt, majdnem az egészet elvittük a kocsibeállóhoz. Kemény munka volt, nagyon kemény, de tudod, olyan volt, mint egy játék. Játszottunk egymással, nevettünk, viccelődtünk, tök jó volt. És gondoltam, ez az, ez a gyülekezet. Ez a gyülekezet, erről szól. Keményen dolgozunk és szolgálunk, de együtt olyan, mintha játszanak. Nagyon élveztük. Ahelyett, hogy nem fejeztük be, másnap nekem ki kellett menni egyedül, és azok a térköveket odavinni, amit még hiányzott. És egy nem tudom, hány órán keresztül csináltam, őszre vissza sétáltam, nem tudtam senkinek dobálni, kifáradtam, nagyon lassan ment, és mondtam, na ez az, amit jelent lelkészként szolgálni egyedül. Ez borzasztó. Ez a különbség. Ez a különbség. Ez a gyülekezet. Ez a gyülekezet. Múlt héten is mondtam, nagyon hálás vagyok a sarakkő gyülekezetnek, hogy több mint 100 ember szolgál ebben a gyülekezetben. Több mint 100 ember csinál valamit. Nagyon-nagyon sok a feladat, és olyan nagy öröm nekem látni, hogy mindenki szolgál, használja talentumokat, tehetséget, amit az Isten adott nekünk. És ilyen egy mozgalom. Ilyen egy mozgalom, amikor rengetegen csinálnak valamit. Nem a vezetők irányítanak minket, minden, de hogy is, alulról induló mozgalom. Szolgálok, emberek csinálnak. Nem is tudjuk, hogy pontosan mit történik. Ez egy mozgalom, egy élő, dinamikus gyülekezet, ahol sok szolgálat van, ami sok ember csinálnak valamit. Dinamikus és élet van, és sok öröm, és sok erő. Tehát mi együtt menjünk hit által egy irányban, mert Jézus Krisztus vezet minket. Ő a feje a gyülekezetek, nem a presbiterek vagy a lelkész. Ő a feje az egésznek. És emiatt egy egészséges testhez tartozunk. Növekszünk és erősülünk meg. A másik metafor vagy kép a gyülekezet olyan, mint egy szent templom, vagyis egy épület, ahol Isten jelen van. 1. Korintus 3. Nem tudjátok, hogy ti az Isten temploma vagytok? Az Isten lelke bennetek lakik. Nem tudjátok? Pál feltételezi, mi tudjunk ezt, feltételezi. Tehát Krisztus a sarokkő az Isten templomának, és mi olyanok vagyunk, mint az élő kövek. Nézzük meg két verset, Efézus 2, annyira szeretem ezek a verseket. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarakkő, pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybe illeszkedik, és szent templomá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök Isten hajlékába a lélek által. Vagy 1. Péter, magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki háza szent papsága. Ugrok, ezért áll ez az írásban, íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Kérdés, ez miért óriási dolog, hogy a Biblia úgy beszél rólunk, hogy élő kövek vagyunk az Isten hajlékának? Ez miért óriási dolog? Azért, mert amikor a zsidók fogságba mentek, az Isten dicsősége elhagyta a jeruzsálemi templomot, és soha nem tért vissza. Lerombolták a templomot, és az Isten dicsősége soha nem tért vissza. És amikor Jézus Krisztus eljött, vele együtt elhozta az Isten dicsőséget újra, János 1. Az ige testé lett, közöttünk lakozott, majdnem, hogy sátrat vert köztünk. És láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének a dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Tehát Jézus lett az új templom, amiben Isten lehet imádni, ahol az Isten van. A legnyűgöző kép, amit kapunk, az, hogy Jézus Krisztus a sarokkő. Ő a sarokkő. Ő az egyetlen kő, amit megmaradt, amikor ledózorolták a jeruzsálemi templom. Nem maradt kő köven, egyedül egy sarokkő maradt. És a Biblia úgy beszél arra, Jézus Krisztus, ő sarokkő, és most átmentek az új szövetség, és mi vagyunk az élő kövek az Isten új templomának. Lenyűgöző. És emiatt megneveztük a mi gyülekezetünk, hogy sarokkő gyülekezet. Ő a sarokkő, és mi vagyunk az élő kő ennek az új templomnak, az Istennek a hajlékának. Isten, aki szent, hogyan lakozhat köztünk, mint bűnös emberek? Ez hogy lehetséges? Hogy lehet? Azért, mert a Biblia úgy hív minket, hogy szentek vagyunk. 1. Korintus. Pál ezt írta a Korintus levélnek, a gyülekezetnek, ami a legproblémásabb gyülekezet. Ezt írta nekik. Az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek. Hogy ez hogy lehet? Hogy lehet? Úgy, hogy annak ellenére, hogy mi bűnös emberek vagyunk, Isten látja hibáinkat, látja bűneinket, és rengeteg van. De Jézus áldozatra nézve úgy tekint ránk, mint egy szent közösség. Az ő vére megtisztított minket egyénileg és közösségileg. Tehát élő és tiszta kövek vagyunk, és emiatt az Isten tud újra lakozni az ő népével. Tehát ma reggel az Isten köztünk van, az ő gyülekezetében, Krisztusra nézve, az ő áldozatra nézve, így lát minket. Tehát egy gyülekezet, mint épület, olyan feelingje is van, nem csak egy mozgalom, hanem mint egy intézmény. Szabályok vannak, hagyomány vannak, rend van, 9:30-kor kezdünk, és más rend van ilyenben. Egy épület, az Isten népe fölnevekszik, és éretté válik, és egy társadalomnak szükség van mozgalmakra és intézményekre, és a gyülekezet mind a kettő. Akkor mi is egy gyülekezet? Egy gyülekezet nem egy templom, ugye az csak egy fizikális épület. A gyülekezet nem az Isten tisztelet, az egy alkalom, amikor az Isten népe összegyűl. A Biblia azt mondja, mi vagyunk az Isten temploma. Az Isten lakozik bennünk egyénileg, és köztünk. Mi vagyunk azok a kövek. Ez a mit jelent gyülekezethez tartozni. Tehát olyanok vagyunk, mint egy test, egy épület, és a harmadik olyanok vagyunk, mint egy család. Nézzük meg a harmadik képet. Minden gyülekezet olyan, mint egy család, ahol Isten lett az atyánk, és Jézus Krisztus lett a mi első szülött fia. Vagyis az idősebb bátyánk. És mi testvérek vagyunk egymásnak. Pál a következő vers írt Timotheusnak, aki egy lelkész volt. Ezt írja neki. Idősebb férfit ne dorgálj meg, hanem ints meg, mint apádat. A fiatalabbat pedig, mint öcsédet. Az idősebb asszonyt, mint az anyádat. A fiatalabbat, mint a hugadat, teljes tisztasággal. Tehát Timotheus, úgy tekintsd a gyülekezetedre, mint egy család. Hogy család vagytok, tesók vannak, szülők vannak, így vagyunk mi. A fiúság evangélium emlékeztet minket, hogy Isten befogadott minket, mint az ő gyermeke, adoptált gyermekei vagyunk, és bekerültünk az ő családjába. Mind a kettő egyszerre történt meg. Egy gyülekezet olyan, mint egy szeretett család, ugye? Kapcsolatban vagyunk egymással. Felelősséget tartozunk egymáshoz, ugye? Vigyázunk egymásra. Hűségesek vagyunk egymáshoz. Megbocsájtjuk egymást úgy, ahogy Isten megbocsájtott nekünk. Tehát a családnak prioritás van. Prioritás van a mi kapcsolatunknak. Tehát ezzel a három képpel kezdjünk egy kicsit csak kapizsgálni, milyen gyönyörűséges Jézus mennyasszonya, a gyülekezet, és milyen nagy kiváltság és kincs tartozni hozzá. A Bibliának a kontrasztok nagyon-nagyon élesek. De mielőtt Krisztushoz tartoztunk, a Biblia úgy beszél róla, hogy olyanok voltunk, mint árvák. Olyanok voltunk, mint árvák. Egyedül és magányos. De most az Isten családjához tartozunk, ahol tesók és szülők vannak. Mielőtt Krisztushoz tartoztunk, olyanok voltunk, mint kövek, amik össze-vissza dobálva voltak egy nagy kupacra. De most felépülünk, és mint egy gyönyörséges Isten katedrál vagyunk. Nagy a kontraszt. Mielőtt Krisztusban voltak, akkor olyanok voltunk, mint egy elveszett bárány a farkasok közé. De most a Jézus nyájához tartozunk. Ezek az új szövetségi képek segít minket megérteni, hogy Isten hogyan lát minket. És Jézus mit értett, amikor azt mondta, hogy olyanok vagyunk, mint egy hegyen épült város, amit mindenki látja, hogyan világít. És úgy hív minket, hogy só és fény. Mi vagyunk a világ világossága. Jézus nagyon akarja, hogy a világ meglátja az ő kis falvakat a hegyoldalán, hogy világítsunk. Egy gyülekezet olyan, mint egy mozgalom, és egy intézmény egyszerre, egy dinamikus, változik, növekszik, de ugyanakkor szolid és rend van. Szabályok vannak. Szükségünk van mind a kettőre. A gyülekezet Isten legnagyobb áldása egy társadalomnak. Ez az Isten terve, hogy megtartson egy társadalmat. És az Istennek nincs B terve. Ez az ő terv, nincs más elképzelése. És Magyarországon nagyon kevés ember jár egy élő gyülekezetbe, egy jó gyülekezetbe. Már beszéltünk erről, most nem akarunk álmodozni, de mennyi gyülekezetre van szükség Magyarországnak még, ha csak 10% emberek járnának templomba. Csináljátok a matematikát, mert több ezer gyülekezetre van szükségünk. De most ne álmodozunk, hanem szeretnék gyakorlatilag befejezni, hogy miről van itt szó. Mitől annyira nagy áldás egy gyülekezethez tartozni? Miért van szükségünk egy gyülekezetnek? Most igyekszem vonzóvá tenni, taggá válni egy gyülekezetnek. Nézzük meg pár dolgot. Amikor elkötelezünk magunkat egy gyülekezetnek, akkor az segít minket megszabadulni a nyugati társadalom individualista, vagyis fogyasztói szemlélet, ami a mi lelkünkben is van. A nyugati, és hangsúlyozom, csak nyugati országokban nagyon sokan cinikusan és szkeptikusan néznek minden intézményre, a házasság is belértve. És inkább egyedül maradnak. Nem mernek másokban bízni. És emiatt rengeteg a szingli, aki nem akarja elkötelezni magát, nem akarja feladni az ő szabadságot, mert ez az ő legnagyobb értéke. És emiatt nagyon sokan egyedül maradnak. A szociológusok úgy hívják a bizalom az emberek között, hogy szociális tőke. És amikor a bizalom vesztés van egy társadalomban, akkor az a társadalom nem tud fejlődni. Ha nincs szociális tőke, nem tudnak egymásban bízni, akkor az a társadalom nem tud előre haladni, hanem kezd stagnálni, sőt, kezd meghalni. És nagyon nehéz visszafordítani azt a folyamatot, hogy újra bízunk egymásban. Csak a gyülekezet tudja azt csinálni. Tehát mi nagyon szeretjük a mi szabadságunkat, és ezt nagyon nehezen adjuk ezt fel, nyugodtan. Tehát nehéz a nyugati embernek elkötelezni magát. És emiatt mit látunk? Nagyon sok gyülekezet ma nem is beszélnek tagságról. Nagyon sok gyülekezet nem is beszélnek a tagságról. Az elég, ha csak jársz vasárnap reggel. Tehát mi a különbség gyülekezetbe járni és taggá válni? Olyan, mint egy pár, akik együtt élnek egymással, de nem házasodnak össze. Ugye óriási a különbség a kettő között. Isten bíztat minket, hogy merjünk nyilvánosan elkötelezni magunkat egy gyülekezetnek. Hozunk egy döntést. Úgy, ahogy hoztunk már, amikor keresztények váltunk, és bekerültek az Isten egyházába. Értitek? Ugyanaz. Szabaduljunk meg a fogyasztói szemléletől, amikor egy újabb gyülekezet jön, vagy ott jobb dolgok, más, én oda megyek most, és kicsit vándorolunk. Szabaduljunk meg ettől a féle gondolkodástól. Ez volt az első. Segít nekünk, hogy nem a kontextusban éljünk az életünket. A másik, amikor elkötelezünk magunkat egy gyülekezetnek, akkor az segít, hogy igazi közösségre találjunk, hogy ne legyünk magányosok. És felszínesek. Nagyon sok magányos ember nyugodtan. Azok az emberek, akik nem akartak maradni egyedül. És magányosnak lenni az egy nagyon fájdalmas dolog. Mindenki tudja ezt. Ez nem az Isten akarata nekünk. Honnan tudjunk ezt? Mert az Isten megteremtett minket az ő képmás után, és mivel Isten szent háromság Isten, és ő egy tökéletes közösségben élnek egymással, és az ő képmására vagyunk teremt, mindenki erre vágyik, hogy egy gyönyörű közösségben, szeretetteljes közösségben éljünk egymással. Nem jó. Nem volt jó egyedül lenni az édenkertben, mennyivel nem jó egyedül lenni egy borzasztó, bűnben esett világban. A gyülekezet, mint család, az Isten megoldása a magányosságnak. Szeretett kapcsolatban élni egymással, világ legnagyobb kincs, ugye? Ha neked kellene dönteni, szuper karrier, és gazdag vagyok, vagy szeretett kapcsolatban élni egymással. Melyiket választanád? Remélem, hogy nem, amit a világ mond. Mert az igazi boldogság, az igazi érték, az, amikor szeretett kapcsolatban éljünk egymással. Isten kínálja nekünk, hogy kapcsolatban lépjünk az ő gyönyörű mennyasszonyával. Sokan mégsem kötelezik el magukat egy gyülekezetnek. Miért nem? Azért, mert a mai kereszténység a nyugati társadalom hatása alatt, és sokan úgy gondolják, hogy elég nekem egy házi csoport, egy házi közösség. Az nekem az elég, mert tudod, ott a kis csoportban én őszinte vagyok. Egymásért imádkozunk, tanulmányozunk a Bibliát. És sokan emiatt úgy tekintik az ő kis csoportra, mint az ő gyülekezetről. És ez most nagy trend. Ez nem egy kis mellékes kis mozgalom, ez nagyon-nagyon-nagyon elterjedt. És emiatt úgy tekintenek az Isten tiszteletre, hát az csak egy alkalom. Az nem a gyülekezet, az csak egy alkalom. És figyelj, Robi, amit ott történik vasárnap reggel, az eléggé felszínes. Ahhoz képest, amit mit csinálnak a kis csoportban. Tehát a kis csoport, ez az igazi gyülekezet. Ez a vasárnap reggel nekem, én nem szeretek tömegben járni úgyse is. És hát, hip-hop, ide jönnek az Isten tiszteletre, vagy nem, esetleg nem. Sokan így magyarázzák magunknak, hogy miért nem kell elkötelezni egy gyülekezetnek, és csak elég járni. De a Biblia pont fordítva gondolkozik. A Biblia feltételezi, hogy taggá váltunk egy gyülekezetnek, és nem csak egy közösségnek. Szükségünk van, hogy igent mondjuk úgy, mint az a házaspár, aki nyilvánosan mondta ki igent. És ezzel fogom most befejezni. Mi a harmadik dolog, amitől jó egy gyülekezethez tartozni? Mire van szükségünk, vagyis mi a legnagyobb különbség egy gyülekezet és egy közösség között? Mi a legnagyobb különbség? Egy közösség mikor válik gyülekezet? Végülis mi a egy gyülekezetnek a legnagyobb plusz? Mi a legnagyobb plusz? Egy gyülekezet attól különbözik egy közösségtől, és azt a pluszot ad nekünk, amikor elkötelezünk magunkat és taggá válunk, hogy Isten ad nekünk pásztorokat, akik ugyanúgy elkötelezték magukat, és egy két oldalú szövetség kapcsolatban lépnek velünk. Isten előtt azok a presbiterek, ezek a pásztorok vállalják a felelősséget, hogy vezessen és vigyázzon a nyájra. Nézzük ezt meg. Pál első misszionáris útra hirdette az evangéliumot, sokan tértek meg, kis közösségek lettek, és Pál tovább ment a következő falura. És amikor Pál visszajött ugyanazon az úton, azok a kis falvakra kinevezte presbitéreket azok a kis falvaknak, azok a kis gyülekezetek. Tehát azok a plantálások vagy közösségek akkor lettek gyülekezetek, amikor presbitérek lettek. És Pál ugyanazt kért Titusztól, hogy kinevezen több presbitért minden közösségnek. Nézzük meg, Titus 1:5. Pál ezt mondta Titusnak, azért hagytalak Krétán, hogy rendbe hozz az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitéreket, vagy több presbitéreket állíts szolgálatban falvanként, ahogyan meghagytam. Tehát a Jézus közelképzés, hogy minden gyülekezet csapatmunka, csapatként vezetik a gyülekezetet. Félelmetes dolog presbitérnek lenni, gondol bele, hogy majd egyszer, mint presbitér, de fogsz Isten előtt állni és megfelelni, amikor megkérdez tőled, na, mi volt itt, amikor presbitér voltál? Zsidók, ez itt levett 13. rész, bízzatok a vezetőkben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Minden presbitér az Isten elé fog állni egyszer, és felelni fogunk, amikor Isten kérdez tőlünk. Jézus úgy építette fel a gyülekezetek, hogy minden gyülekezetnek van több pásztor, hogy vigyázzon a nyájra. Péter olyan szépen mondja az első Péter levelében. a közöttetek levő presbitéreket, tehát kérem én, a presbitértás és Krisztus szenvedéseinek tanúja, valamint eljövendő dicsőségének is részese, legeltessétek Isten közöttetek levő nyájat. Mint aki példakép a nyájnak. És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Presbitérnek lenni azt jelenti, hogy alpásztorok vagyunk. Krisztus a főpásztor, és mi vagyunk az alpásztorok, akik pásztorolják a nyájat. Tudjunk, mint bárányok, mi hajlamosok vagyunk elvándorolni. Az, ami jellemző bárányokra, csak fogják magukat, és elmennek, elvándorolnak. Elvesznek a nagyvilágban. És Isten adott az ő népének pásztorok, hogy menjenek utána. Hozd vissza őket a nyájba. És Jézus biztatja a pásztorokat, hogy csinálják ezt sok kegyelemmel és bölcsessége. 1. Tesszalonika. Nagyon szép versek. Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik előjáróitok az Úrban, és intenek is titeket. Munkájukért nagyon becsüljétek, és szeressetek őket. Köszönjük szépen, ez Józsi. Éljetek egymással békességben, és kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztosátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, és legyetek türelmesek mindenkihez. Jézus így képzeli az ő mennyasszonyát, hogy férfi vezetők vannak, szeretettel vigyáznak a nyájra, az Isten gyülekezetre. Jakab azt mondja, ha valaki beteg, akkor hívd a presbitéreket, hogy imádkoznak, érted? De nem csak akkor van szükségünk presbitérekre, amikor lebetegszünk, vagy kezdünk elvándorolni. Tudjátok, nem minden nap olyan szép, mint ez a nap. Ahol süt a nap, fogunk piknikezni a parkban, nem minden nap ilyen. Nagyon sokszor jönnek a viharok. És ha olyan bárány vagy, aki eltévedt, az egy félelmetes dolog, amikor a viharok jönnek. És a valóság, inkább az, nem? A valóság az, hogy nagyon sok vihar, sötét napok vannak. Minden gyülekezetben, mindannyiuknak. Fájdalmas dolog lenni magányos. Fájdalmas dolog lenni az belenézni a mi bűneinkben. Mindenki ugyanazok a dolgokon keresztül megy. Gyakran szenvedünk. Gyakran vannak konfliktusok a családunkban. Sőt, bántalmazások vannak, vállások vannak. Most is, mint presbiter, szükségünk van, hogy beavatkozzunk egy pár házasságban. Itt, de minden gyülekezetben. Az előző gyülekezetben, ahol tartoztunk, ott háromszor kellett volna, de mivel nem volt tagság, és a lelkész nem akar foglalkozni, három pár elvált, mert nem tudtunk foglalkozni vele. Értitek, erre van szükségünk, hogy pásztorok személyesen foglalkoznak velünk. Felkarolnák. Intenek, amikor kell, mint lelki gondozók. Isten erre hívott minket, mint férfiak, hogy ezt a munkát végezzünk. De nem csak erről van szó, hanem háborúk vannak, halál esetek vannak, és most fenyegeteznek minket egy világi éhséggel. Biztos, hogy hallottátok erről, ugye? Azt jósolnak, hogy 22-ben, 23-ban világi éhség lesz. Én nem akarok így rémisztő képeket. Ők mondják, a lényeg az, hogy Isten arra hívja minket, hogy maradjunk együtt. Egy nyáj vagyunk. Mi vagyunk az Isten népe. Fogjunk össze, karoljunk fel egymást. Hadd fejezem be azzal, hogy én nagyon-nagyon örülök a mi három presbitérnek, tehát Máté és Kálmán és Lajos. Ők nagyon sokat foglalkoznak emberekkel, és mennek után, és beszélnek velük. Nagyon-nagyon hálás vagyok értük. De a mi sarokkő gyülekezet, mire van szükségünk? Még 10 vagy 20 férfira van szükségünk, hogy tudjunk jól foglalkozni emberekkel kis csoportokban. Hogy nagyon jól tudjunk, mi történik, mi zajlik egymásnak az életében. Hogy a vasárnap reggel, ez egy ünnep. Az előbb énekeltük, ez egy ünnep. De hétköznapokban nagyon nehezek, és szükségünk van, hogy kis csoportokban tudjunk egymással foglalkozni, egymást tudni, egymásért imádkozni. És emiatt lehet imádkozni a Sarakő gyülekezetért. Hogy minél több kiképzett férfi vezető legyen, aki azt mondja, vállalom az Isten előtt, hogy pásztor vagyok. Hogy kegyelemmel és irgalommal foglalkozok az Isten népével. Menjünk az Úr elé, és imádkozzunk, és kérünk, hogy ő áldjon meg a mi gyülekezetünket. Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te vagy a mi pásztorunk. És köszönjük, hogy a te tervedben szerepel a gyülekezet. És köszönjük, hogy megmutattad az első gyülekezetet pünkösdön, milyen gyönyörű szép volt, ahogy szerették egymást, ahol mindenük közös volt. És te hívsz minket magadhoz, és vezetsz minket abban az irányban, abban a prototípus irányban, hogy mi is elkötelezzük magunkat, és szeressük egymást. És Úr Jézus Krisztus, de látod ezt a nyugati társadalom, ami lehúz minket, és óv minket, ne kötelezd el magadat semmihez. És olyan cinikusan fogjunk fel ezt az egészet. Pedig keleten nem is értik ezt a féle gondolkodást. Úr Jézus Krisztus, taníts meg minket. Taníts meg minket, hogy az evangélium mellett a gyülekezet a legnagyobb áldás, legnagyobb kincs. Taníts meg minket, mit jelent kapcsolatban élni, de mennyasszonyoddal. A gyönyörű mennyasszonyoddal. Segíts nekünk, nyisd ki a szemünket, hagyd lássunk ezt a kincset. Pújítsd meg a mi szívünket, és áld meg minket férfi vezetőkkel. Férfi vezetőkkel, akik bátrak, akik bölcsek, akik erősek, akik tudják felkarolni a gyengéket. Úr Jézus Krisztus, látod, hogy mennyire nagy szükségünk van rád. Kérünk így, segíts minket, segíts, taníts minket, mit jelent közösségben, szeretett közösségben, gyülekezetként elkötelezni magunkat, és igent mondani egymásnak. Így vezess minket a te dicsőségedre, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.